Gyűjtő, kulturális ajánló és befektetési magazin a Trend FM műsorán. A műsorvezető Gereben Kata.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat a Gyűjtő mai adásában. Az ACB Galéria oszlopos munkatársa, Fenyvesi Áron művészettörténész a vendégem, akivel már olyan, de olyan nagyon régen beszélgettünk. Szerintem még a Trafo Galériában voltál akkor, amikor legutoljára.
Hát ha jól emlékszem, akkor pont akkor mentem át az ACB-be, aha, és valahogy talán ez is lehetett a beszélgetésünk lehet, apropója akkor, de hát időközben eltelt 5 év.
Igen, szégyellem magam.
Nem kell.
Pedig azért tényleg Áron nagyon-nagyon meghatározó tagja annak a művészettörténész csapatnak, akit itt a magyar kortárs művészetet valamilyen módon alakítgatják a művészekkel közösen, meg az intézményekkel és az olyan galériákkal, akik a zászlójukra tűzték azt a célt, hogy egy igazán komoly kortárs művészeti színteret hozzanak létre Magyarországon, Budapesten, és akkor ezek között is az ACB galériát úgy tartjuk számon, mint a nagy egyik vezető galériát. És most annak az apropójából beszélünk itt Áronnal, hogy nagyon-nagyon hamar, január 12-én nyílik 3 kiállításotok, és az egyik érdekesebb, mint a másik. Van egy külföldi művész, Anselm Reilly, német művész. Az a címe a kiállításnak, hogy Surfacing. Aztán lesz Vida Judit Postmodern Design, illetve Nemes Csaba festészet csinálás című kiállítása. Úgyhogy most itt Áronnal erről a 3 kiállításról fogunk beszélni. Szerintem azért is tök jó ez így, ez a csoportosítás, mert egy picit össze is függnek egy icirit-picirit, és mindegyik egy ilyen nagyon kis külön univerzum, külön történet, sok-sok érdekességgel. Kezdjünk szerintem Anselm Reillyval, például Németországból, aki egy menő kortárs.
Igen, az abszolút óriási büszkeség számunkra, hogy egy ilyen kaliberű, nemzetközileg nagyon magasan jegyzett művész, mint Anselm Reilly, aki többek között mondjuk a berlini König galériával működik együtt, első magyarországi budapesti önálló kiállítására az ACB galériát választotta. Tehát ez egy őrületes fegyvertény valószínűleg nem csak számunkra, hanem egy ilyen lakmuszpapírja annak az egész budapesti helyzetnek, hogy azért itt eltelt nagyon sok év, nagyon sokat fejlődött a szcéna, nagyon sokat fejlődtek a galériák, nagyon jól pozícionálták magukat nemzetközileg is a magyar gyűjtők, és valahogy az egész folyamatnak az összhatása az, hogy igazából most már egy olyan művész számára is érdekes Budapesten kiállítani, mint Anselm Reilly. Tényleg azt hangsúlyoznám ezzel kapcsolatban, hogy ez valahogy egy lenyomata annak az egész helyzetnek, hogy Budapest már valóban egy izgalmas helyé vált.
Megérett erre.
Igen.
Egyébként azért, hogy belőjük Anselm Reillyt, most csak ilyen nagyon primitív módon, amit olvastam róla nem olyan régen, hogy 50, még a Covid előtt 50 alkalmazottja volt. Tehát amikor itt Magyarországon elképzelünk egy kortárs művészt, akkor azt képzeljük, hogy van egy ember, aki dolgozik a műtermében, ez így nagyjából kivétel nélkül így működik. De hogy a világban műhelyek vannak gyakorlatilag, Damien Hirst több száz emberrel dolgozik, és ő meg 50-nel, és akkor mondta, hogy ebben a cikkben vagy interjúban, hogy hát ott a Covid alatt ki kellett sajnos tenni a szűrét szegény embereknek, ami rosszul is esett neki, mert hogy nem bírta anyagilag, de hogy miért van szüksége például egy művésznek ennyi emberre? Mit csinálnak helyett ezek az emberek? Meg hogy működik egy ilyen műterem, meg ez a munkafolyamat?
Szerencsére erről első kézből tudok beszélni, vagy mesélni.
Láttad?
Mert tavaly volt szerencsém a Nemzeti Galéria gyűjtő vagy akvizíciós körével együtt meglátogatni az Anselm Reilly stúdiót Berlinben, ami eleve egy egészen elképesztő élmény, mert ez Berlinnek Treptow város részében van, ami egyáltalán nem központi rész, hanem ez a külső Berlin, ahol már folyók vannak, fák, erdők, és igazából a Reilly és az építész felesége Tanya Lenke egy olyan területet vásároltak meg nyilván még a 90-es évek végén, ami egykori vízirendőrség bázis volt, és ezt a tulajdonképpen egy ilyen egész komplexumról beszélhetünk, mert ők ott is élnek, ott van a Riley stúdió, ott van a feleségének az építészeti stúdiója is, és van egy nagy raktáruk. Tehát, hogy ez igazából egy ilyen nagyon különleges helyszín eleve, ahol ők működnek, és már az egy elképesztő látvány, vagy ilyen érzés, vagy kaland, amikor oda megy meglátogatni ezt az ember.
Egyébként nem akarlak megszakítani, ezt folytassuk, ezt a gondolatmenetet, csak azért, hogy a hallgatók jobban el tudják képzelni, hogy miről beszélünk, meg hogy milyen a művészete Anselm Reilly-nak, hogy amivel ő híressé vált, az ezek a fényes ilyen celofán jellegű csomagoló papírokból gyűrt képek, tehát ilyen szoborkép, de van, amelyik ilyen plexi búra alatt van, szóval egy emblematikus világot hozott létre. Egyébként írtó érdekes nekem, ahogy ő így a karrierje evolúcióját magyarázza, hogy ő még ilyen tájépítésznek is tanult, meg mindenfélének, szóval úgy nehezen találta meg az útját az önkifejezéshez, vagy a művészeti önkifejezéshez, de hogy ez is, ahogy mesélte, ez is egy ilyen véletlen élményből adódott, hogy ez az emblematikus műalkotás sorozata létrejött.
Igen, és még visszacsatolva ezzel összefüggésben a stúdió munkájára is, hogy valahogy talán meg azzal az útkereséssel, hogy ő mennyi mindennel kísérletezett, ezzel összefüggésben is, hogy valahogy egy alapvetően másfajta milyen mindsetje van ezzel a fura angol szóval kifejezve, tehát hogy alapvetően sorozatokban gondolkodik, nagyon praktikus,
pragmatikus,
igen.
Nem variálja túl a dolgokat.
Hát éppen az, hogy van egy nagyon markáns alapötlet, és aztán ebből szinte ilyen végtelen számú variációt képes létrehozni, mint nem is tudom, milyen hasonlatot lehetne használni, lehet, hogy most jobb is nem elterelni hasonlatokkal a szót, tehát hogy például vannak ezek a fólia képei, vagy fólia festményei, ezek is tulajdonképpen megjelennek önmagában ezekben a legtöbbször valóban ilyen plexi dobozban, vagy színezett plexi doboz mögött megtalálható fóliák, ami egy valahol ilyen elemi, érzéki élmény, vagy szerintem mindenki...
De kicsit zavarba ejtő is szerintem.
Hát zavarba ejtő is nyilván, mivel hogy a hétköznapi életben is számtalan ilyen, ilyen csomagolási metódussal találkozunk, de szerintem mindenkinek megvan a alapélményként az, hogy mit tudom én, hogyha kibont egy dobozt, vagy kibont egy ajándékot, akkor mindig annak, hogyha ilyen szép csomagolása van, akkor azt így-úgy gyűrögeti. Szóval, hogy ilyen egészen hétköznapi ilyen érzéki tapasztalatainkból indulhat el ez a gondolatmenet, és Riley kitalálja ezt, hogy ez valahol egy ilyen átmenet a szobrászat meg a festészet között. Eleve nagyon érdekes, hogy ezek a fóliák, amiket használ, ezek ilyen tükröződő fóliák, tehát eleve megjelenik egy olyan betülete az ő művészetének, hogy igazából valahogy már egészen korán behozza ezt a tüköreffektust, ami aztán a mai társadalomban már lehet, hogy banalitás is ilyenekre hivatkozni, hogy selfie, meg önreprezentációs kultúra, de hogy valahogy ezek a fóliaképek, amik már egészen a 2000-es évek elején, 90-es évek végén léteznek az ő praxisában, ezek tulajdonképpen valahol ott vannak már abban annak a mai médiakultúránk evolúciójának a elején, ahol elindul ez a kultúra, ami azt eredményezi, hogy ma már mi vagyunk az előtérben, és a saját reflexiónkat keressük sok esetben a művészetben is, és ez a fólia dolog, ez igazából még ezt is behozza a képbe azon túl, hogy egy őrült, izgalmas dolog, hogy van egy ilyen nagyon sérülékeny együttállás, amit ő létrehoz sokszor nagyon spontán módon, de azt mégis képes úgy keretezni, mégis képes úgy konzerválni, hogy az a maga ilyen fura sérülékenységében megmarad, és kiállítható akár a gyűjtők falain is. Egyrészt van ez a fólia az ő praxisában, és a fólia képeket egyébként a legtöbb esetben a mai napig ő gyűri, vagy ő hozza létre, és aztán nyilván, ahogy az ő karrierje, meg gondolkodásmódja, meg műtermi praxisa is fejlődik, igazából nagyon sok mindent csinál azon túl, hogy fóliaképeket hoz létre, ezt festményekkel is kombinálja, a festményein is különleges anyagokat használ, különleges felületi játékokat hoz létre ezeken a fólia gyűréseken kívül. Egyébként kerámiákat is csinál, amiben egyet már Budapesten is láthatott a közönség, a Budapest Contemporary Vásáron kiállítottuk, egy másik érkezik most a kiállításra, és a kerámiák meg kifejezetten olyan műfaj, amiben igazából nagyon sok ilyen technikai know-how van, úgyhogy az egy abszolút kiszervezhető munkafolyamat, meg szobrokat is készít, ami szintén egy ilyen klasszikus nagy produkció már évszázadok óta, szóval ott is sok ember tud foglalkoztatni.
Azok is ilyen nagyon-nagyon látványos, ilyen fémes, repetitív, tehát ilyen ismételt motivumokból.
Igen.
Vannak is, ami mókás nekem, hogy valahol mondja, hogy a kedvenc művésze a Jeff Koons.
Igen.
Hát. Aki szintén ugye ezzel a reflexió, tehát ezzel a tükröződéssel játszik, meg egy kicsit a polgárpukkasztással játszik folyamatosan, egy kicsit ezt is érzem azért az Anzám rejlében.
Meg hogy így behoztad a képbe a Jeff Koonsot, az különösen fontos referencia abból a szempontból, hogy igazából a Riley művészete is valahol elemi módon arról szól, hogy mi a gics és mi a művészet. Uh-huh. Mert szerintem sokszor nagyon keskeny a határvonal e között, és például azt még nem említettem eddig, hogy a Riley-nak ilyen neon installációi, vagy neon táblaképei is vannak, amikhez meg az inspirációt ilyen egészen fura helyekről is merítheti, például Hamburgban tanít, a hamburgi vasútállomás, a Reeperbahn környéke, az ottani vörös lámpás negyed, és igazából ezek a sokszor ilyen nagyon banális, gicses, szíves neonmotívumok, ezek például ezekből a vörös lámpás negyed kirakataiból jönnek, szóval, hogy...
Ami csak azért nagyon vicces, mert itt az előbb épp egy kollega jelezte, hogy neon lámpákat szerelt fel, és mindenféle színben beszélgethetünk most már itt a stúdióban, akár vörös neonfényben.
Igen, és szerintem ez is valahogy így hozzáállt, hogy ezek a fények mágiája az is olyan sokáig elérhetetlen volt, ma meg szerintem már ezekkel a LED csíkokkal szerintem nagyon sok háztartásba
bekerült
ennek az esztétikája. Szóval, hogy a Riley-nál ez egy ilyen központi kérdés, hogy hol van az a lehelet vékony határ a gics és a művészet között, és nyilván ezért ilyen nagyon látványosak az ő munkái, tehát hogy tényleg azok ilyen elemi vizuális élmény. Sokszor még nem is művészettörténeti referenciákat köt hozzá az ember, hanem valahogy ebből az egész csomagolás kultúra, neon feliratok, amik körbevesznek minket a hétköznapokban, ezek a nagyon harsány neonos színek, ezek mind olyan dolgok, hogy nem tudom, egy ilyen gyors motornak is elemi színe van, ami bevésődik az ember agyába, és akkor ezt ő így mind felhasználja valamiféleképpen a művészetébe, persze sok, de még arról nem beszéltem, igen, hogy amikor az eredeti kérdés az volt, hogy van ez, hogy mit lehet egy művész műtermében 50 embernek csinálni. Bizony. Szóval, hogy például ő úgy dolgozik, hogy leosztja mondjuk képeinek a munkafolyamatait is, tehát képeket, vagy a festményeket, hogyha festményekről beszélünk, akkor azokat össze kell állítani, az ékrámákat, rá kell feszíteni a vásznat, mert hogy ezek tulajdonképpen vászon alapú képek, annak ellenére, hogy fóliát, meg sok más különleges anyagot visz fel rájuk, de hogy az alap az ez, és akkor ott is a minden anyagnak van egy specialistája tulajdonképpen az ő műtermében, és sokszor ezeknek a specialistáknak a tudását, vagy a velük folytatott beszélgetés is az, ami őt elindítja egy új sorozat felé, hogy ő is mindig új anyagokat akar megismerni. Úgy is fel lehetne osztani egy ilyen típusú művészstúdiót, hogy vannak benne anyagspecialisták, meg minden műve elképesztően nehéz faládákban érkezik, már ez is egy ilyen külön iparág tulajdonképpen, nem csak nyugaton, hanem elkezdenek ládázni, és hogy ezeknek a fizikai létrehozása az is ilyen több embert kívánó folyamat.
Hát ez már nagyon összetett. Azért kíváncsi vagyok, hogy annak idején mondjuk Rubens miről beszélgetett a segédjeivel. Egyik lehet, hogy a lábujjak specialistája volt, a másik a orroké, a füleké.
De hát tényleg ennek nagyon nagy hagyománya van a művészet történetben, hogy nagyon sok művész dolgozik együtt tulajdonképpen egy ilyen mai szempontból egy ilyen brand alá, ami a stúdiót vezető művész neve.
Térjünk át egy picit szerintem Vida Juditra, és utána Nemes Csabára is, mert már nem olyan sok idő maradt a műsorból. Vida Judit, Postmodern Design, őnek is január 12-én nyílik az ACB galériában a kiállítása, és eszméletlen jó. Tehát Vida Judit porcelán edényeket használ fel, és egészen extrém módon átgondolva, átalakítva őket, szobrokat hoz belőlük létre.
Igen, nagyon különleges, és nagyon eredeti világ az, amit ő képvisel, vagy amit ő maga létrehozott saját maga számára. Vida Judit tulajdonképpen abból a művészettörténeti kontextusból jön, vagy az az ő művészetének a speciális közege, aminek a, talán hogyha még egyéb neveket kell sorolnom, akkor Bachmann Gábor, Rajk László, ez a magyar 80-as évek, kicsit a rendszerváltás idejének ez az ilyen gyakran ilyen orosz konstruktivista szerzőkre, művészekre reflektáló.
Bauhaus, erről is.
Igen, Bauhaus, de minden valahogy így át szűrve a jelen perspektíváján, és valahogy egy ilyen nagyon érdekes ilyen rendszerváltáskori posztmodern világ, ami tulajdonképpen sok tekintetbe kötődik akár a filmgyárhoz is, mert hogy ott is dolgozott a Vida Judit, de hogy az ő speciális sztoria, és talán legláthatatlanabb sztoria, mert hogy mindig vannak ezek a nagy ilyen maszkulin karakterek, akik sok évtizedig dominálják ezt a terepet, úgy mint a Bachmann, vagy a Rajk, és akkor időről időre kiderül, hogy vannak ilyen elképesztően finom női pozíciók, akik sokáig nem kerülnek be valahogy a köztudatban, vagy szerintem Vida Judit egy generáció számára biztos, hogy nagyon ismert valaki, de hogyha mondjuk egy mai 20 éves, 30 évest kérdezünk, akkor lehet, hogy kevésbé tudja belőni. És az ő különleges sztoria meg abból jön, hogy tulajdonképpen ezt a nagyon posztmodern dizájnt, ahol ilyen hajlított fém elemek vannak mindenfele átfűzve, ilyen nagyon finom porcelánokon, amik ilyen...
Már ilyen kinetikus szobrokra emlékeztetnek egyébként ezek a porcelánfém kompozíció.
Igen, tehát hogy valahogy ezekben nagyon benne van egy ilyen mozgás, vagy mintha úgy folyamatosan maga a porcelán feszítené szét ezeket a fémkereteket, vagy protéziseket, amikben már önmagukban nagyon izgalmas játékok vannak, mert van ez a nagyon finom anyag, ez a porcelán, amihez hozzáadódik ez az egész ezer éves történet, ahogy a porcelán tárgyakkal bánunk, meg körbevesznek minket, és jön Vida Judit, és mondjuk összepárosítja a porcelánt egy ilyen...
Durva, tehát a burzsóázia diszkrét bája, az keveredik egy ilyen durva, brutál fém.
Ilyen csavar, ilyen nyers csavar menetek vannak ebben, vagy ilyen részbetoldások, amik még akár ilyen fűtéscsövekből lehetnek ismerősek. Szóval, hogy nagyon érdekesen és izgalmasan gyúrja össze már az anyagokat is. Nagyon precíz folyamat az, ahogy neki ki kell égetni a porcelánt ahhoz, hogy aztán rá tudja applikálni ezeket a fém kereteket, amik mozgásba hozzák a szobrait, és aztán még persze ezt ilyen nagyon extrém finomsággal, meg valahogy ez az egész magyar posztmodern egy ilyen mintákról szól, és akkor ő is ilyen tulajdonképpen ezzel a végtelen módon bővíthető, végtelen apró tárgyat hozzácsatolható logikával építi fel a porcelánjait, amik tényleg nagyon különleges szobrok lesznek.
Nekem azt tetszik egyébként benne, hogy ugye eleve azok a fajta porcelánok, amiket használ, itt az adás előtt beszéltük, hogy ezek ilyen a Bauhaus mintavilágából, vagy akár az ilyen orosz, konstruktivista, szuprematista esztétikából jönnek, sőt azt is meséltem Áronnak, hogy én még egyszer Londonban voltam egy gyűjtőnél, akinek hatalmas ilyen típusú porcelán gyűjteménye volt, és hogy ő ezeknek a fekete, piros, ilyen szinte már ilyen futurista a hangulatú, tehát ez a szuprematista, most a szegény hallgatókat bombázzuk ezekkel a kifejezésekkel, de hogy ezek ilyen általában ilyen lendületes kockák, vonalak, kereszteződése, szóval, hogy absztrakt, geometrikus dolgok, és ez olyan eleve elég fura szerintem ezeken a finom ilyen burzsoá tárgyakon, de hogy ezt a vonal, kocka, geometrikus kavalkádot gondolja tovább szerintem valahogy ezekkel a fémekkel. Nekem ez az, ami így borzasztóan tetszik benne, hogy nem egy herendi, Victoria mintás porcelánt választ nyilvánvalóan, hanem már eleve a porcelánok is ezt a gondolkodást, ezt a absztrakt, geometrikus, konstruktivista gondolkodást jelzik, és akkor ez megy tovább az ő fejében, meg a kezében, ahogy kialakulnak a szobrok.
Igen, nekem valahogy még hogyha ilyen privát benyomásokról lehet szó, nekem valahogy ilyen zsolnai porcelánok jutottak eszembe.
Tényleg, ott is vannak egyébként, tényleg a zsolnainak is van.
És valahogy tényleg, ahogy ez az ilyen nagyon merev, ez a geometrikus, absztrakt, merev, de dinamikus világ elkezd hajlani, vagy elkezd ilyen mintává válni, tulajdonképpen 100 évvel később. Ez ilyen elementáris szinten benne van az ő művészetében, úgyhogy...
Meg az is vicces, hogy ezeket használnánk, de sose használjuk, mert olyan szépek. És akkor ott porosodnak a szekrényben, nekem egy ilyen falra szerelt izébe, mindig várom, hogy mikor zuhan le az egész, és törik ripityára. És akkor még erre is felhívja valahol, nem, egy kicsit a figyelmet, hogy mennyire haszontalanok ezek az úgynevezett használati tárgyak.
Hát igen, a Vida Judit esetében abszolút felmerül, vagy valószínűleg ebből az élményből is táplálkozik sokszor az ő művészete, hogy mondjuk a 70-es évek végén ő végzett az iparművészeti főiskolán, tanult egyfajta tervezői attitűdöt, ami abszolút a praktikumot, vagy az ilyen használhatóságot helyezte előtérbe, és ehhez képest csinál valami teljesen mást, ami pont nem a használatról szól, hanem dekorációról, vagy ilyen absztraktabb, átvitt értelemben megszülető esztétikai minőségről, ami inkább szoborrá teszi a műveit.
Hát már csak kb. 3 mondatot tudunk mondani Nemes Csabáról, mert annyira lejárt az időnk, már pedig ő a 3. művész, akinek január 12-én kiállítása nyílik az ACB galériában, még mesél róla valamit.
Igen. Nemes Csaba neve csenkettán a legismerősebben a kortárs művészetet követőknek. A rendszerváltás óta tényleg az egyik legaktívabb magyar kortárs képzőművész, aki csinált már animációs filmet, festett már fotorealista festményeket, amik ilyen társadalmi kérdéseket feszegettek, és a legújabb váltása az egy nagyon izgalmas dolog, és tulajdonképpen ezzel szembesülhetnek ott az ACB belátogatók, hogy 2020 óta gesztus alapú absztrakt műveket fest. Talán ezzel kombinálnám, vagy hogyha már itt a zárszót is szem előtt tartjuk, akkor talán ezzel kapcsolnám össze a 3 kiállítót, hogy mindhármuk karrierjében vannak ezek a elképesztő magasságok és mélységek. Sokszor a Nemes Csabánál ezek a váltások akkor jönnek, amikor valahogy így a lokális közegben eléri valami a határát, és aztán a művészben kialakul egy rutin kerülő attitűd, hogy ha akkor most elértem a határomat, és már én is csak önmagamat ismétlem, nem úgy jönnek a visszajelzések kívülről, akkor próbáljunk meg valami újat vagy mást csinálni. És szerintem valahogy a mindhárom kiállítónk esetében elég erőteljesen jelen van ez a művészet-pszichológiai faktor is.
Hogy interakció.
Hogy mindenki élt már meg közülük ilyen nagyon nagy fenteket és lenteket.
Aha. Hát köszönöm szépen. Fenyvesi Áron művészettörténésszel beszélgettünk itt az elmúlt 20-valahány percben az ACB Galéria művészettörténésze Áron, és arról beszélgettünk, hogy itt nyílik 3 kiállítás, Anselm Reilly Surfacing, Vida Judit Postmodern Design, illetve Nemes Csaba Festészet Csinálás című kiállításai január 12-én. Köszönöm szépen erről a beszélgetést.
Köszönöm én is.
A hallgatóknak pedig a figyelmet, a műsort pedig vasárnap 15 óra 35-kor ismételjük, a mikrofon másik végén pedig Gerepán Kata volt.
Gyűjtő című magazinunkat hallották. Az adás visszahallgatható honlapunkon a www.trendfm.hu-n.